Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azt a két igét, amelyet most erre az ige hirdetésre készülve fölolvasok. Az egyik a meghívón is olvasható ige, Haggeus próféta könyvének második részének 9. verséből, azután pedig a mai vasárnap evangéliuma, a Máté evangéliuma 9. részének első versétől a következőképpen. Haggeus prófétánál így olvassuk: ezen a helyen békességet adok nektek, így szól a seregek ura. A Máté írása szerinti evangéliumban pedig így hangzik a mai vasárnap evangéliuma: Jézus hajóra szállva átkelt, és elment a maga városába, és íme vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához: bízzál, fiam, megbocsáttattak bűneid. Ekkor néhány írástudó így szólt magában: ez Isten káromolja. Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta: miért gondoltok gonosz szívetekben? Ugyan mi könnyebb, ezt mondani, megbocsáttattak bűneid, vagy ezt mondani, kelj fel és járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma megbocsátani bűnöket a földön, kelj föl, így szól a bénához, vedd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt és hazament. Amikor a sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket, és dicsőítették az Istent, hogy ilyen hatalmat adott az embereknek. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Békességet adok nektek, így szól a seregek ura. Szeretett testvéreim, ünneplő gyülekezet, így szól a seregek ura. Mennyire biztató és vigasztaló ez a félmondat, hogy olyan Istenünk van, aki megszólal. Nem néma, mint a bálványok, hanem beszélő Isten. Latinul ezt így mondják: Deus loquens, beszélő Isten, akinek a logosz van a szájában, akinek üzenete van a mi számunkra. Ő beszél, és ez a beszéd egyszerre vigasztalás, egyszerre bátorítás, egyszerre hitébresztés. Beszél Isten már az Ótestamentumban, ahogyan Mózesnek adja a 10 parancsolatot, ahogyan a próféták ajkán megfogalmazza az ő parancsolatait. Beszél Isten akkor, amikor megpróbál egy-egy történeten keresztül az ember számára útmutatást adni, de igaz, ami Szilveszter János a Biblia fordítása előszavában protestáns prédikátorként írt: próféták által szólt régen néked az Isten, az, kit ígért íme, végre megadta fiát. Hexameterben írja, de a lényeget értjük, hogy a próféták által való kinyilatkoztatása után végül is az idők teljességében az ő fián keresztül szól az Isten. Mert fontosak a prófétai üzenetek, építők a zsoltárok. Reformátorunk Luther számára is a zsoltárok olvasása, tanulmányozása és tanítása volt a reformátorrá formálódásnak az eszköze, miközben Wittenbergben küzdött annak érdekében, hogy alkalomról alkalomra a katedrán állva hirdesse és tanítsa az igét, vagy a wittenbergi városi templomban prédikáljon és tanítson egyszerre, úgy a zsoltárok alapján tudott különösen is belekapaszkodni Isten igéjébe. És aztán persze a római levélbe. A római levélnek a hatalmas erejű üzenetébe, amin keresztül Isten szólni akart. és mindegyik arról tanúskodott, hogy Isten nem néma Isten, mint a bálványok, hanem beszélő Isten, aki az idők teljességében elküldte az ő fiát, egyszülött fiát, Jézus Krisztust, és Jézus tanítása, Jézus szava az, ami azóta iránytű a mi számunkra. Ismét mondom, fontos az Ótestamentum, fontosak a próféták, a zsoltárok, az ószövetségi könyvek, de Jézusnak a szava mindenek fölött áll, és ezért tájékozódásunkban erre kell figyelni. Ezért éreztem fontosnak, hogy a mai vasárnap evangéliumát is olvassam, ahol Jézus egészen megdöbbentő és bátor módon egyszerre gyógyít a szavával, mert ez teremtő és gyógyító szó, ami Jézus ajkát elhagyja, és egyszerre hirdeti meg a bűnöknek a bocsánatát, mert tudja, hogy erre is szükség van. Az emberek a bűnben élnek, nem tudnak megszabadulni önerőből, a bűn megkötözöttségéből, nem tudják annak a hináriából, annak a mocsarából magukat kiemelni, úgy, ahogy a Münchhausen báró füllentette, hogy saját hajánál fogva húzta ki magát a mocsárból, az ember erre képtelen. Ezért megint csak, ahogy a Luther mondta, egy Herkulesre, egy erős valakire van szükség annak érdekében, hogy ő kiragadjon minket onnan. Nos, Jézus még Herkulesnél is erősebb, és kiemeli az embert onnan a bűnből. Jézusnak a szava, amit láttuk az evangéliumból, egyszerre gyógyító, vigasztaló szó, és egyszerre a bűnbocsánatnak a meghirdetése. Meggyógyítja ezt a utaütöttet, beteget, akit oda visznek hozzá, de tudja, hogy minden betegség mögött valahol ott van a bűn, a korabeli felfogás szerint különösen is, és ezért ezt a bűnbocsánatot kell meghirdetnie, és az ember ezt átélve tudja venni a nyomszogyáját, és elindul onnan, immár megszabadult a betegségtől és a bűntől megszabadult emberként. Ehhez pedig az kellett, hogy neki füle legyen Jézus szavának a meghallására. Mert milyen jó, hogy Jézus beszélő Úr, beszélő Isten. Így szól a seregek ura. Ez ennek a mondatnak a záró mondata. De amivel kezdődik ez a mondat, az a néhány bevezető szó, az is biztató ezen a helyen. Az összefüggésben, Haggai próféta könyvében a templomról van szó, a templom újjáépítéséről, és ott arról tanúskodik a próféta, hogy azon a helyen egészen biztos, hogy Istennek a békessége lesz, mert szent az a hely. És újra föl lehet idézni, hogy mik azok a helyek, amikről Isten beszél. Én merem alkalmazni most talán egy kicsit merész, megkökkentő módon erre a mandai helyre is, hogy Istennek az a szándéka ezzel a helyjel, hogy szent legyen ez a hely, és itt is megszólaljon Isten igéje újra és újra, itt is át tudjuk élni, hogy nekünk beszélő, vigasztaló és gyógyító Istenünk van, és itt is át tudjuk élni azt a csodát, hogy szent az a hely, ahol vagyunk, ezen a helyen. Emlékszem, amikor jó néhány évvel ezelőtt a gyülekezet lelkipásztorával és az egyházkerület felügyelőjével, Krisztiánnal és Bencu Lászlóval ezen a helyen voltunk. Mit láttunk? Kukorica földet? Emlékeztek rá. De az álomban, vízióban, reménységben már láttuk azt, hogy ezen a helyen templom fog állni. Lehet, hogy rendhagyó templom, nem olyan, mintha megszokott tornyos templomok, de olyan templom, ahol hitünk szerint Isten akarata megvalósul, mert az ő igéje hangzik, az ő közössége épül, az ő egyháza gyülekezeti tagjai összejönnek újra és újra ezen a helyen. Igen, és tudom, hogy azóta ezen a helyen csodák történnek. Itt lehettem a szentelésen, itt lehettem azóta más alkalmakkor is, és jó ezen a helyen lenni. És tudom, hogy a gyülekezet is szeret ezen a helyen lenni. Mert vannak megszentelt helyek, ahol az Isten különösen is jelen van. Ahogyan az égő sipkebokornál mondja Isten, hogy szent az a hely, ahol vagy, ezért levetett sarúval állhatsz csak meg. Vagy ahogyan Mózesnek mondja ott a hasadéknál, hogy szent az a hely, ahol állsz, és vigyázz, hogy hova lépsz. Ezen a helyen, ahol mi vagyunk, a mindenkori helyünkön, ahova Isten rendel minket, megtapasztalhatjuk az ő ajándékait, az ő csodáit. És ezen a helyen most megint történik valami. Ezen a helyen bővült ez az épület komplexum, Valóban a tetőtér vendégszobái kialakítottak, és birtokba veheti ezt a gyülekezet, birtokba veheti az ifjúság, birtokba vehetik a vendégek. Milyen jó, hogy a felső rész is benépesülhet. Milyen jó, hogy Isten történetében, Isten igéjének a sorozataiban vannak ilyen felső szobák, ahol csodák történnek. Gondoljunk csak arra, hogy az utolsó vacsora helyszíne is egy ilyen felső terem, egy ilyen emeleti rész. Isten úgy akarta, hogy ott jöjjenek össze, és ott éljék át azt a csodát, hogy Jézus Krisztus megosztja velük az ostját és a bort, testét és vérét kínálja. Ugyanakkor milyen jó, hogy ez a hely egyszerre lehet szakrális, ahol Isten igéje hangzik, ahol adott esetben úrvacsorát lehet venni, ahol a gyülekezet közössége, Istennek ez a szent népe összejöhet, ugyanakkor a szó legjobb értelmében profán, hiszen világi célokat is szolgálhat. Turisták jöhetnek, vendégek jöhetnek. És nagyon jó, hogyha a mandai gyülekezet nyitott mindig a vendég fogadásra. Mert igaz az, amit a zsidókhoz írt levélben olvasunk, hogy akik vendégeket fogadnak, azok angyalokat fogadnak. És ez utalás Mózes első könyvének 18. részére, ahol Ábrahám és Sára vendégeket fogadnak, három különleges, titokzatos látogatót, maguk sem tudják, hogy kik ők, de vendégül fogadják őket. Azt mondja Ábrahám, hogy gyertek, legyetek a mi vendégeink, jöjjetek a mi sátrunkba, és ott az a sátor lesz a szent hely, mert Isten azt akarja, hogy megszentelődjön egy profán sátor is. És ott, azon a szent helyen aztán csodák történnek, és kiderül, hogy ez a három látogató Istennek az angyalai voltak, vagy későbbi értelmezés szerint, ahogy a Rubliov ikona is, a Szent Háromság ikon ezt szemlélteti, maga titokzatos valójában a Szent Háromság Isten volt. Én hiszem, hogy a profán célokon keresztül, turisztikán, vendéglátáson, zajongó fiatalokon, zsibongó tinédzsereken keresztül is működhet az Isten, és lehetnek olyan csodák ebben az épületben is, amelyek Isten akaratát szolgálják, és amelynek mi részesei lehetünk ezen a helyen. És mi történik ezen a helyen? A mondatnak a záró része, amely arról szólt, hogy a seregek ura megszólal, és a bevezető része, hogy ezen a helyen között ott van az üzenet lényege. Békességet adok nektek, mondja az Úr. Igen, mert ő békét akar teremteni. Békességet akar kínálni egy békétlen világban. Jézus azt mondja, én békességet adok nektek. Nem úgy adom, ahogyan a világ adja. Én a magam békéjét, az Istentől, az Atyától kapott békét osztom meg veletek. És Isten tiszteleti liturgián lehetőséget kínál arra, amikor az úrvacsora vétel előtt, sokan még talán idegenkednek ettől a formától, pedig nagyon-nagyon szép, a hívek egymásnak jobb kezüket nyújtják, és azt mondják a másiknak, hogy békesség néked. Ilyenkor nem a saját békénket osztjuk meg, sokan félreértik, mert ha azt osztanánk meg, akkor könnyen a békétlenséget sugároznánk át, azt a feszültséget, ami bennünk van, azt az aggodalmat, azt a bizonytalanságot, azt a szorongást adnánk át egy készfogáson keresztül. Nem a magunk békéjét vagy békétlenségét osztjuk meg ilyenkor, hanem azt a békét, amit az Isten kínál Jézuson keresztül, amelyről valóban azt mondja, hogy nem úgy adja, ahogyan a világ adja. Mert a világ a békét lehet, hogy fegyverkezésen keresztül tudja csak felkínálni, legyen minél nagyobb a fegyver arzenál, azt teremti meg a békét és a biztonságot, az elrettentés, a fenyegetés, vagy valamiféle háttér alkú politikai pártok vagy nemzetek között a politika boszorkány konyhájában kotyvasztott béke, amelyről tudjuk, hogy mennyire nem tartós. De mi nem ezt a békét, hanem az Isten békéjét oszthatjuk meg egymással. Úrvacsora előtt, vagy az ige hirdetésre készülve, vagy az ige hirdetés után. Milyen jó lenne, ha híre lenne Nyíregyházán, híre lenne ezen a szabolcsi vidéken annak, hogy mandán a békesség uralkodik. Nem emberi békesség csupán, hiszem, hogy az megvan, de Isten békéje, Isten békessége. Jeruzsálem, a Szent Város azt a nevet hordozza, amiben a sálom szó van, a béke szava van. Jeruzsálem a béke városa. Egyszer volt egy külföldi látogatóm, aki vonattal érkezett Magyarországra, és ahogyan vártam a keleti pályaudvaron, nyakamba ugrott, és azt mondta, hogy jaj, milyen megható volt, hogy én 2,5 órával ezelőtt, amikor átléptem a magyar határt, akkor láttam, hogy ki volt írva, hogy ez a béke városa, az első magyarországi település a béke nevét hordozza. Gondolkoztam, hogy hol léptette át a határ, Sopronnál, vagy hol is. Aztán eszembe jutott, hogy Hegyeshalom. És ő arra gondolt, hogy a Hegyeshalom az a sálom szót, a béke szavát hordozza magában. Szegény, ki kellett ábrándítanom, hogy ez egy összetett szó, és sajnos a békéhez semmi köze, és nem is biztos, hogy aki átlépi a magyar határt, az rögtön a békességgel találkozik, bárcsak így lenne. Egy másik valaki pedig azt mondta, hogy milyen szép, hogy Magyarországon van egy olyan település, amely a béke szavát hordozza. Mondom, hol jártál te, melyik városban? Azt mondja, hogy valahol a Dunánál. Gondolkoztam, hogy hol, Dunakanyarban, Szentendre, vagy Visegrád, vagy Esztergom, az nem a béke szava, vagy béke neve. Aztán mentem gondolatban lejjebb, és eljutottam Paksig, és ahogyan ez a település nevét kiejtette, hogy Pax, olyan németesen, ahogy a Paksot ki tudja ejteni egy német, ő arra gondolt, hogy ez a Pax, a béke neve, a béke szava. Hát ezt a látogatót is ki kellett ábrándítanom, hogy sajnos reménység szerint ugye béke van Pakson, a gyülekezetben, meg a városban is, de mégsem a latin béke nevét hordozza. Aztán vele gondolok abba, hogy ez a két település, Hegyeshalom, az a Dunántúli egyházkerületben van, Paks a déli egyházkerületben, hát az északi egyházkerületben, a mi egyházkerületünkben is jó lenne egy ilyen település. Hát legyen akkor Manda a békesség városa. Legyen akkor Manda az a közösség, amely magára vállalja azt, amit Isten ebben az igében mond, hogy ezen a helyen békességet adok nektek, így szól a seregek ura. De nem úgy, ahogyan a világ adja, hanem úgy, ahogyan egyedül csak ő tudja adni. És itt érek vissza még az evangéliumra, mert Jézus, amikor megérkezik a maga városába, akkor ezt a békét sugározza. Hiszen ott, Kapernaumban, az ő városában békétlen emberek élnek. Hiszen ott van egy beteg, egy súlyos beteg. El lehet képzelni, hogy mennyi békétlenség van egy ilyen beteg környezetében. Békétlenség, aggodalom van az ő szívében, meggyógyul-e egyáltalán, mi lesz az ő jövője, testileg, lelkileg, hogyan jut előre. Békétlenség van a családban, békétlenség van a szomszédok között is. Mennyi békétlenség. De nem csak ővel a kapcsolatban, hanem egyáltalán Kapernaumban annyi békétlenség volt. Jézus nem véletlenül mondta, hogy senki sem próféta a maga hazájában, hiszen őt nem fogadták el ott, csak idegenek, csak samáriaiak, akikhez el kellett mennie, fogadták el Jézust, a saját környezetében nem. Ezért ebben a békétlen városban, ahol annyi feszültség, korabeli párt viszály, mert a farizeusok, a szadduceusok, a zélóták, a szikáriusok mind-mind csupa pártot alkottak, és ezek a pártok ott is és akkor is acsarkodtak egymással, és a pártviszály közepette békétlenség volt. Nos, Jézus egy ilyen békétlen városban meghirdette a békét. Milyen jó lenne, ha 2016 Magyarországán, ahol ugyancsak sok a békétlenség, a pártviszály, az emberek közötti feszültség, a mesterségesen szított, vagy éppen természetes módon az ember körülvevő, vagy az emberben ott levő feszültség és nyugtalanság. Milyen jó lenne, ha ebben a közegben megtapasztalnánk, hogy Jézus hozzánk is úgy jön, mint a maga városába, mert ő itt itthon van. Itthon van Mandán, itthon van Nyíregyházán, Nyíregyháza különböző gyülekezeteiben, templomaiban, itthon van Szabolcsban, itthon van ebben az országban. Milyen jó lenne, ha Jézust úgy fogadnánk, mint aki hazajön, és az ő békéjét osztja meg velünk. És a gyógyítási történet végén megtörténik a csoda, az az ember, aki eddig beteg volt, megtapasztalja a gyógyulást. Nem csak a testi, hanem a lelki gyógyulást is. Mi is talán sokféle testi bajjal, betegséggel küszködünk, de sokféle lelki gyötrelemmel is. kevés, ha a testünk gyógyul lélek nélkül. De jó, hogyha a lélek és a test együtt gyógyulhat. Hiszem, hogy Jézus közelében mind a kettőre szükség van, és mind a kettőre lehetőség van. Szeretett testvéreim, amikor ezen a mai ünnepen hálát adunk azért, hogy Isten megadta a mandai gyülekezetnek az ajándékát, hogy bővülhetett ez az épülete, annak érdekében, hogy a vendéglátásról tegyen tanúbizonyságot, akkor legyen ez kötelező érvényű is. Legyünk olyan egyház, amely mindig nyitott mások előtt, más felekezetűek előtt, aki talán érdeklődőként jönnek ide, nem tudják még pontosan, hogy mi az evangélikus tanítás, de szeretnék megismerni. És rajtunk keresztül, nem csak lelkészeken és presbitereken, hanem minden egyes gyülekezeti tagon keresztül ismerhetik meg ennek az egyháznak a tanítását. Ezért fontos, hogy valóban befogadó egyház legyünk. Ha itt felbukkannak szekularizált fiatalok, az egyházról távol levő idegenek, az egyháztól már talán elidegenedettek, korábban elidegenedettek, akiket azonban valamilyen kacskaringós úton mégis ide visszavezet az Isten, azok megtapasztalják a közösségnek a fogadókészségét, nyitottságát, vendégszeretetét. Érvényes ez az ökumenikus nyitottságra is. Nem lehet egymás ellen, ebben az országban, ebben az Európában, nem lehet egymás ellen keresztjénnek lenni, csak is együtt összefogva testvéri közösségben. És bárcsak jellemző lenne mindez nem csak az egyházra, hanem az egész országra, hogy befogadó ország tudnánk lenni. Nyitottak, szeretettel telik, előítélet nélküliek. Szeretett testvéreim, adja Isten, hogy ez a jézusi tanítás a befogadásról, a vendég szeretetről, hiszen erről szól, mozdítsa meg a mi szívünket is, gondolatainkat is, és tegyen készé minket arra, hogy nyitott egyházként, nyitott szívű emberként tudjunk élni ebben az országban, és készek legyünk arra, hogy aki hozzánk érkezik, a szívesen fogadjuk, akár a vendégszobákban, akár a mi életünkben, a mi gyülekezetünkben. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.